Pál első levele a korintusiakhoz, 7. és 8. fejezet. A korintusi gyülekezettel komoly problémák voltak. A testiesség jellemezte őket, a gyülekezeten belül a hívők egymással viszálykodtak, és megoszlást szítottak. Egyesek azt mondták, én Pálé vagyok, mások azt, én Apollósé, megint mások pedig, hogy én Kéfásé. A hívők ráadásul pereskedtek egymással, és ügyeiket a világi bíróság elé vitték. Pál hallott mindarról, ami a korintusi gyülekezetben történt, úgyhogy levelében kitér ezekre a problémákra, ugyanakkor ezt a levelet a korintusiak levelére írta válaszként, és itt a 7. fejezetben elkezdi megválaszolni ezeket a kérdéseket. Mielőtt azonban ebbe belevágunk, fontos megértenünk a korintusi gyülekezet hátterét. Korintus egy nagyon pogány város volt. A település mellett egy hegy tornyosult, amelyre Afroditénak impozás szentélyt építettek, és ebben a szentélyben papnők, pontosabban prostituáltak szolgáltak, akik minden este lejöttek a hegyről, és bementek a városba, ahol prostituáltként dolgoztak. Az Apcsel 18:10-ből tudjuk, hogy sok hívő volt Korintusban. Az Úr egy éjjel látomásban megjelent Pálnak, amikor éppen Korintusban tartózkodott, és bátorította, hogy ne féljen, mert sok népe van abban a városban. Miután Pál megalapította a gyülekezetet Korintusban, nagyon sok gondja volt velük, mert sok furcsa tanítás terjedt el közöttük. A korintusiak úgy gondolták, hogy a test teljes mértékben gonosz, és ebből adódóan kétféle hozzáállást tettek magukévá. Az emberek egyik csoportja azt mondta, mivel a testünk gonosz és bűnös, ezért teljesen mindegy, hogy mit teszünk a testünkkel, csak a lelkünk fontos. Ha paráználkodunk, akkor paráználkodunk, hiszen a testünk így is, úgy is romlott és gonosz. De volt az embereknek egy másik csoportja is, amely ugyanabból az alapfeltételezésből indult ki, hogy a testünk úgy, ahogy van, gonosz. Ők azonban mindebből egy másfajta következtetést vontak le, mégpedig azt, hogy mivel a testünk gonosz, a testi vágyainkat minden körülmények között vissza kell tartanunk. Például még egy nős ember se létesítsen szexuális kapcsolatot a feleségével. Így az embereknek ez a csoportja egyfajta aszkétizmust hirdetett. Pál a 7. fejezetben ezekre a kérdésekre tér ki. Foglalkozik például azzal, hogy hívőként házasodjon-e meg az ember, és ha igen, akkor létesíthet-e szexuális kapcsolatot a feleségével. Amikről pedig írtatok, azokra ezt válaszolom. Jó a férfinak asszonyt nem érinteni. A paráznasság miatt azonban mindenkinek legyen saját felesége, és minden asszonynak saját férje. Tehát Pál is elismeri, hogy a cölibátus természetellenes. Nagyon érdekes, hogy az igében semmiféle utalást sem találunk arra, hogy Pál nős lett volna. Én azonban mégis úgy gondolom, hogy Pál házas ember volt. Először is azért hiszem ezt, mert Pál rabbi volt. A zsidó törvények szerint pedig minden férfinek meg kellett nősülnie, és gyermekeket kellett nemzenie, hiszen az 1 Mózes 1.22-ben Isten a következőket mondja az embernek. Szaporodjatok és sokasodjatok. A zsidók úgy érezték, hogy ez egy fontos utasítás Istentől, ezért tragédiának tartották, ha valakinek nem voltak gyermekei. Emlékezzünk csak, hogy mit mond Pál a Filippi 3:6-ban. A törvényben követelt igazság szempontjából fedhetetlen voltam. Vagyis minden valószínűség szerint Pál ez alapján nős volt. Úgy tűnik, hogy Pál a zsidó nagy tanács tagja is volt, és a zsidó tanács tagjának pedig nősnek kellett lennie, úgy gondolták ugyanis, hogy a nős férfiak irgalmasabbak. Szerintem elképzelhető, hogy tényleg irgalmasabbak a házas emberek. Egy valamit azonban nős emberként biztosan tudok. Az ilyen emberek sok mindent jobban megértenek. Nem tudjuk pontosan, hogy mi történhetett Pál feleségével. Egyes elképzelések szerint Pál felesége meghalt, mások szerint pedig Pált megtérése után valószínűleg elhagyta a felesége, és az évszázadok során az egyház is ezt az utóbbi elméletet tette magáévá. A 7. fejezetnek a 29. vers adja meg az alaphangot, amelyben Pál azt írja. Ezt pedig azért mondom, testvéreim, mert a hátralevő idő rövidre szabott. Pál úgy érezte, hogy az Úr eljövetele már nagyon közel van. Mivel tehát kevés az idő, utasításokat ad a házassággal kapcsolatban is. Első ránézésre úgy tűnik, hogy Pál inkább arra bátorítja az embereket, hogy ne házasodjanak meg. Ha ez valóban így van, akkor véleményem szerint pontosan azért mondja ezt, mert ő úgy érezte, hogy nagyon kevés a hátralevő idő, és nincs idő házasságra lépni. Visszatérve tehát az 1 Korintus 7.2-höz, a paráznaság miatt mindenkinek legyen saját felesége, és minden asszonynak saját férje. Ez kiváltképpen érvényes volt Korintusban, hiszen az előbb már említettem, hogy milyen állapotok uralkodtak a városban. A férj teljesítse kötelességét felesége iránt, hasonlóan a feleség is a férje iránt. A feleség nem ural maga testének, hanem a férje, és ugyanúgy a férje sem ural maga testének, hanem a felesége. Ne fosszátok meg egymást magatoktól, legfeljebb közös megegyezéssel egy időre, hogy szabaddá legyetek az imádkozásra. De azután legyetek ismét együtt, nehogy megkísértsen a sátán titeket azáltal, hogy képtelenek vagytok magatokon uralkodni. Tehát Pál itt azt mondja, hogy teljesen helyén való az, hogy a férj és a feleség között a házasságon belül szexuális kapcsolat jön létre, sőt, a férj és a feleség törekedjen arra, hogy megelégítse a házastársát. Pál arra is figyelmezteti a házaspárokat, hogy ne vonják meg magukat egymástól, esetleg csak közös megegyezés alapján egy időre. Máskülönben túl nagy lesz a kísértés, túl nagy lesz a másikon a nyomás. Ezt pedig kedvezésképpen mondom, nem parancsként. Szeretném ugyanis, ha minden ember úgy volna, mint én magam is. Viszont mindenkinek saját kegyelmi ajándéka van Istentől, kinek így, kinek amúgy. A nem házasoknak és az özvegyeknek pedig azt mondom, jó nekik, ha úgy maradnak, mint én is. Pál ekkor nem volt nős, és ő maga ajánlja mindenkinek az egyedülállóságot, ugyanakkor azonban elismeri, hogy ez bizonyos értelemben Isten ajándéka. A Máté 19.12-ben a következőket mondja Jézus. Mert vannak nemzésre alkalmatlanok, akik így születtek, és vannak nemzésre alkalmatlanok, akit az emberek tettek ilyenné. És vannak olyanok, akik önmagukat tették nemzésre alkalmatlanná, a mennyek országáért. Pál azonban felismeri azt, hogy neki megadta Isten az egyedülállóság ajándékát. Tehát ezt Isten kimunkálta benne, ezért Pál azt is tudatosította, hogy a természetes testi vágyaink nyilván a házasság mellett szólnak. Az lenne a természetellenes, ha valakiben nem lenne meg a szexuális vágy, hiszen ez a legerősebb ösztönünk. Ez legalább olyan nagy hajtóerő, mint például az éhség vagy a légszomj. Persze hozzá kell tennem, hogy valakiben éppen azért nincs meg ez az erős szexuális vágy, mert Isten elvette azt, hogy ez az ember Isten kezében egy egészen különleges eszköz lehessen. És mivel nem házasodik meg, sok olyan gondtól is megóvja magát, amely a házasság kapcsán merül fel, hiszen a házasság sok mindent megváltoztat az ember életében. Mielőtt megnősültem, szabadon járhattam, kelhettem az egész Egyesült Államokban, és utazhattam kedvemre. Semmi másra nem volt szükségem, csak egy tarisznyi a gyümölcsre, és már indulhattam is. Csak a benzinkútaknál álltam meg, hogy teletankoljam a kocsimat, és már mentem is tovább. De miután megnősültem, mindez megváltozott. Egyszer éppen hazafelé igyekeztünk, amikor a feleségem megszólalt mellettem az autóban, hogy drágám, szeretnék valahol inni egy kávét. Jó, rendben. De egyedülálló koromban az ilyet mindig időpocsékolásnak tartottam. Mint ahogy előbb mondtam, csak azért álltam meg, hogy tankoljak, és már mentem is tovább. Úgyhogy hiába szólt szegény feleségem, én csak lazán elhajtottam a cukrászdák előtt, majd ismét szólt, és én még mindig nem álltam meg. Aztán kezdtem érezni, hogy nem jól van ez így, és végül beadtam a derekam. Szóval, amikor az ember megházasodik, megváltozik az élete. Pál is azt mondja a későbbiekben, a 7.33-ban, hogy aki megházasodott, az a világi dolgokkal törődik, hogyan legyen tetszésére a feleségének. És ez így teljesen rendjén is van. Nekem oda kell figyelnem a feleségemre. Pál szerint tehát, ha neked megvan arra az ajándékod, hogy egyedülálló maradj életed végéig, akkor ez nagyszerű. A nem házasoknak és az özvegyeknek azt mondom, jó nekik, ha úgy maradnak, mint én is. Ha azonban nem tudják magukat megtartóztatni, házasodjanak meg, mert jobb házasságban élni, mint égni. Vagyis égni a vágytól. A házasoknak pedig nem én parancsolom, hanem az Úr, hogy az asszony ne váljon el a férjétől. Ha azonban elválik, maradjon házasság nélkül, vagy béküljön ki a férjével. A férfi se bocsássa el a feleségét. Jézus Krisztus tanította ezt, Pál ezért hangsúlyozza itt, hogy ezt nem ő parancsolja, hanem az Úr. Ezek után Pál olyan dolgokkal folytatja, amelyeket Jézus már nem érintett az evangéliumokban. A többieknek pedig én mondom, nem az Úr, vagyis én Pál apostol, ha egy testvérnek hitetlen felesége van, aki kész vele élni, ne bocsássa el. És ha egy asszonynak hitetlen férje van, és kész vele élni, ne hagyja el a férjét. Mert a hitetlen férj meg van szentelve hívő felesége által, a hitetlen feleség pedig hívő férje által. Különben gyermekeitek is tisztátalanok volnának, így azonban szentek. Tehát a családon belül, hogyha az édesanyja vagy az édesapa hívő, egy olyan légkört teremtenek otthon, ami a gyermekeket is szenté teszi. Sokszor megkérdezik tőlem, hogy hová kerülnek a gyermekek, akik meghaltak. És még többször teszik fel azt a kérdést, hogy az elragadtatáskor a kisgyermekek is elragadtatnak majd. Én azokról a gyermekekről tudok csak biztosat mondani, akiknek legalább az egyik szülője hívő keresztény, mert ez a gyermek szülői védelem alatt áll, és a mennyországba fog kerülni. De a hitetlen szülők gyermekeinél ezt nem tudom ilyen biztonsággal állítani. Mégis hiszem azt, hogy amíg a gyermekek egy bizonyos kort el nem érnek, amikor már képesek önálló döntéseket hozni, addig Isten kegyelmes és irgalmas lesz velük, bár ezt nem tudom ígével alátámasztani. A Bibliában nem találunk egyetlen olyan igeverset sem, amely ezt egy az egyben kijelenteni, hogy igen, az elragasztatás minden gyermeket érint majd, és egyetlen igevers sem mondja azt, hogy minden halott gyermek automatikusan a mennybe megy. Én azonban erősen hiszek abban, hogy Isten igazságos. Ha azonban legalább az édesanyja vagy az édesapa hívő, tudhatjuk, hogy ezek a gyermekek biztonságban vannak. Én bátorítalak benneteket, hogy ne maradjatok kétségek között ebben a kérdésben sem, hanem aki még nem tette meg, fogadja be az Urat, és akkor biztosan tudhatja, hogy a gyermekei is biztonságban vannak. Azt ugyanis tudhatjuk a 14. versből, hogy ha a két szülő közül valamelyik hívő, az a család meg van szentelve. Ha pedig a hitetlen házastárs válni akar, váljék el! Nincs szolgasság alá vetve a hívő férj vagy a hívő feleség az ilyen esetekben. Mert arra hívott el minket az Isten, hogy békességben éljünk. Ha tehát a megtérésed után a te házastársad odajön hozzád, és azt mondja neked, hogy én nem tudok veled így élni, én ezt nem tudom így elviselni, akkor nyugodtan elengedheted őt. Nincs szolgasság alá vetve a hívő férj vagy a hívő feleség az ilyen esetekben. Mert arra hívott el minket az Isten, hogy békességben éljünk. Nem pedig arra, hogy állandóan hadakozzunk a házastársunkkal. Mert mit tudott te asszony, hogy megmented-e a férjedet? Vagy mit tudott te férfi, hogy megmented-e a feleségedet? Egyébként mindenki éljen úgy, ahogy az Úr adta neki, ahogy az Isten elhívta. Így rendelkezem minden más gyülekezetben is. Aztán Pál arról kezd el beszélni, hogy milyen állapotban voltunk, amikor Isten elhívott bennünket. Körülmetélten hívatott el valaki? Ne tüntesse el! Körülmetéletlenül hívatott el valaki? Ne metélkedjék körül! A körülmetélkedés semmi. A körülmetéletlenség is semmi, egyedül Isten parancsolatainak a megtartása fontos. Mindenki maradjon abban a hivatásban, amelyben elhivatott. Rabszolgaként hivattál el? Ne törődj vele! Ha viszont szabaddá lehetsz, inkább élj azzal. Mert az Úrban elhívott rabszolga, az Úr felszabadítottja. Tehát szabad vagy az Úrban, még ha rabszolga vagy is a világban. Hasonlóan a szabadként elhívott a Krisztus rabszolgája. Tehát mindenki maradjon meg abban Isten előtt, amelyben elhivatott, ha csak nem olyan életet élt, vagy olyan munkát végzett, amely homlokegyenest ellenkezik a keresztény elvekkel. Ilyen esetben helyesen teszi az ember, ha teljesen kilép abból az életformából, vagy abból a munkából. Áron vétettetek meg, ne legyetek emberek rabszolgái. Ha emberek rabszolgái vagytok is, akkor is tudatosítsátok, hogy elsődlegesen is Jézus Krisztus rabszolgái vagytok, hiszen hívőként mi mindnyájan azok vagyunk. Mindenki abban maradjon meg Isten előtt, testvéreim, amiben elhivatott. A hajadonokról ugyan nincs rendelkezésem az Úrtól, de tanácsot adok úgy, mint aki az Úr irgalma folytán hitelt érdemel. Egy nagyon érdekes részhez érkeztünk, amelyre nézve három különféle magyarázat is létezik. Egyesek szerint Pál itt az olyan édesapákhoz szólt, akiknek szűz, hajadon leányaik voltak, és ez szerint Pál azt a kérdéskört járja körül, hogy az édesapák megengedjék-e hajadon leányaiknak, hogy házasodjanak. Létezik erre az ige részre egy másik magyarázat is, amely figyelembe veszi a kulturális sajátosságokat. Voltak ugyanis olyan párok, akik együtt éltek és egy ágyban is aludtak, de nem léptek egymással szexuális kapcsolatra. A férfi és a nő tehát kipróbálta, hogy mennyire jól tudnak együtt élni, de a kapcsolatukból a szexuális aspektus egyelőre kimaradt. Ez Korintusban egy nagyon elterjedt szokás volt abban az időben. Egy harmadik magyarázat szerint pedig voltak olyan házaspárok, akik már házasságban éltek, de mégsem léptek szexuális kapcsolatra egymással, mert úgy gondolták, hogy sokkal lelkibb dolog megtagadni a kapcsolatunk szexuális részét. Szerintem a nyelvezet és a megfogalmazás kizárja azt a lehetőséget, hogy itt olyan édesapákról lenne szó, akiknek van egy szűz lánya. Úgy gondolom, hogy Pál inkább azokhoz a házaspárokhoz szólt, akik úgy gondolták, hogy attól lesznek lelkibbek, ha nem létesítenek egymással szexuális kapcsolatot. Bizony ez elég furcsa, és én őszintén szólva képtelen lennék erre. A hajadonokról vagy szűzekről ugyan nincs rendelkezésem az Úrtól, de tanácsot adok úgy, mint aki az Úr irgalma folytán hitelt érdemel. Azt tartom tehát jónak a küszöbön álló megpróbáltatások miatt, hogy jó az embernek úgy maradnia, amint van. Feleséghez vagy kötve? Ne keress válást. Feleség nélkül vagy? Ne keress feleséget. Ne feledjük azonban, hogy Pál mindezt annak a fényében írta, amit a 29. versben olvashatunk, tehát, hogy kevés az időnk. Később, amikor Pál az efezusiakhoz ír, úgy tűnik már felismerte, hogy Jézus Krisztus nem tér azonnal vissza, és ezen felismerésének fényében a házasság gyönyörű képével illusztrálja azt a mély és bensőséges kapcsolatot, amely Krisztus és az ő egyháza között áll fenn. De ha megnősülsz, nem vétkezel, és a férhez megy a hajadon, nem vétkezik. Az ilyeneknek azonban gyötrelmük lesz a testben, én pedig szeretnélek ettől megkímélni titeket. Pál itt figyelmeztet bennünket arra, hogy a házasság nem mindig olyan, amilyenre számítunk, mert igenis felmerülhetnek nehézségek. Ezt pedig azért mondom, testvéreim, mert a hátralevő idő rövidre szabott. Ezután tehát azok is, akiknek van feleségük, úgy éljenek, mintha nem volna. Itt megint csak hangsúlyoznám, hogy a szövegkörnyezet ismeretében kell ezt az igeverset értelmeznünk. Ne feledjük, hogy mit mond Pál néhány igeverssel később, és ez a szövegkörnyezete ennek a versnek. Aki nőtlen, az az Úr dolgaival törődik, hogyan legyen tetszésére az Úrnak. Aki viszont megházasodott, az a világi dolgokkal törődik, hogyan legyen tetszésére a feleségének. Vagyis amikor Pál itt azt mondja, hogy akiknek van feleségük, úgy éljenek, mintha nem volna, ezzel azt akarja mondani, hogy a nős emberek is elsődlegesen az Úr dolgaival törődjenek. Tehát azok is, akiknek van feleségük, úgy éljenek, mintha nem volna, és akik sírnak, mintha nem sírnának, akik pedig örülnek, mintha nem örülnének, akik vásárolnak valamit, mintha nem volna az az övék. És akik a világ javaival élnek, mintha nem élnének vele, mert e világ ábrázata elmúlik. Pál tehát azt mondja, hogy kevés időnk van. Ő lényegében azt gondolja, hogy egyszerűen nincs elég időnk arra, hogy megházasodjunk. Nincs időnk arra, hogy sírjunk, hogy gyászoljunk, vagy bulizzunk. Nincs időnk arra, hogy földi javakat halmozzunk fel magunknak. Igaz, hogy a világban élünk, és nekünk is kell ennünk, innunk, és laknunk valahol, és fizetnünk valamivel, és ezért használjuk azt, ami a világban van, de ne a világ dolgai legyenek az elsődlegesek. Mert e világ ábrázata elmúlik, mégpedig nagyon gyorsan. Pál látta, hogy egyre romlottabbá válik a világ. Figyelmeztette tehát a hívőket, hogy tudatosítsák. Kevés az idő, és hamarosan elmúlik mindez. Nincs tehát időnk a múlandó dolgokkal foglalkozni. Azt szeretném, ha ti gondtalanok volnátok. Aki nőtlen, az az Úr dolgaival törődik, hogyan legyen tetszésére az Úrnak. Aki viszont megházasodott, az a világi dolgokkal törődik, hogyan legyen tetszésére a feleségének. Ezért élete megosztott. A nem férjes asszony és a hajadon az Úr dolgaival törődik, hogy szent legyen testében és lelkében is, aki pedig férhez ment, az a világi dolgokkal törődik, hogyan legyen tetszésére a férjének. Ezt pedig éppen a ti javatokra mondom, nem azért, hogy törbe csaljanak, hanem hogy fedhetetlenül élhessetek, és osztatlan szívvel ragaszkodjatok az Úrhoz. Pál tehát azt mondja, hogy ha teljesen oda akarod szánni magad az Úr szolgálatára, akkor a házasság ezt megnehezíti, hiszen a férfinek most már a feleségére is gondolnia kell, és igazából azzal törődik, hogy hogyan lehet tetszésére a feleségének. És ez így van rendjén. Nekünk férfiaknak igenis törődnünk kell azzal, hogy miként tudunk örömet szerezni feleségünknek, és fontos, hogy a feleségek is törődjenek azzal, hogy férjüknek hogyan tudnak örömet szerezni. Itt még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy az egyedül élés ajándékát csak az Úr adhatja meg valakinek. A példabeszéd 18.22-ben ezt olvashatjuk. Aki jó feleséget talált, kincset talált, és elnyerte az Úr jó akaratát. Ne feledjük, hogy Pál abból indult itt ki, hogy kevés az időnk, hogy nincs időnk ezekre a dolgokra, és elképzelhető, hogy most is az idők vége felé tartunk, és mi is ebben a helyzetben találjuk magunkat. De fontos tudni, hogy az ige nem szól elmarasztalóan a házasságról, sőt mindezt Isten terveként mutatja be. Így az a természetes, hogy az ember megházasodik. Ha pedig valaki azt gondolja, hogy tisztességtelenül bánik jegyesével, és már nem tudja magát fékezni, valósuljon meg az a dolog, és tegye meg, amit kíván, nem vétkezik, éljenek házasságban. Aki azonban szilárd elhatározásra jutott, és a szükség nem kényszeríti, és ez nagyon fontos, hogy a szükség nem kényszeríti, mert hatalma van saját kívánsága felett, és úgy döntött szívében, hogy jegyesét megőrzi, jól teszi. Azért, aki feleségül veszi jegyesét, az is jól teszi, de aki nem veszi feleségül, még jobban teszi. Az asszony törvény köti, amíg él a férje, de ha a férje meghal, szabadon férhez mehet ahhoz, akihez akar, de csak az Úrban. Az én véleményem szerint azonban boldogabb lesz, ha úgy marad. Hiszen pedig, hogy bennem is az Isten lelke van. Ezután Pál egy másik témával kezd foglalkozni. Ami pedig a bálvány áldozati húst illeti, tudjuk, hogy mindnyájunknak van ismerete. Az ismeret felfúvalkodottá tesz, a szeretet pedig épít. De mi is volt a probléma Korintusban? Ebben a városban akkortájt olyan széleskörűen elterjedt a bálványimádás, hogy sokszor a piacon kapható hús bálvány áldozati hús volt. Képzeljük csak el, levágtak egy állatot, és a húsának egy részét elvitték a szentélybe, hogy áldozatként bemutassák az adott pogányistennek. Ennek a húsnak egy részét aztán megkapta a szentélyben szolgáló pap, a maradékot pedig visszaadták annak az embernek, aki hozta a húst, aztán elment a piacra, és ott értékesítette ezt a húst. Sok hívő keresztének azonban lelkiismeret furdalása volt amiatt, hogy a piacon ilyen húst vásárol, és olyan húst eszik, amelyet valaki korábban egy bálványnak ajánlott fel, imádata jeléül. Egyeseket tehát nagyon aggasztott ez, mások azonban felhangon hirdették, hogy nekik elég ismeretük van, tehát tudják, hogy az bálvány áldozati hús, de azt is tudják, hogy a pogányistenek nem léteznek, tehát teljesen mindegy, hogy azt az állatot miért áldozták fel. Pál itt pont ehhez a csoporthoz szól, akik szabadnak érezték magukat az ő ismeretük miatt. Ők ettek a bálvány áldozati húsból, de közben azonban megbotránkoztatták a gyengébb testvéreiket. Ami pedig a bálvány áldozati húst illeti, tudjuk, hogy mindnyájunknak van ismerete. Vagyis Pál azt mondja, hogy tudjuk, hogy ezek a pogányistenek nem léteznek, de Pál hozzáteszi. Az ismeret felfuvalkozottá tesz, a szeretet pedig épít. Ha valaki azt gondolja, hogy ismer valamit, az még semmit sem ismert meg úgy, ahogyan ismerni kell. És ez valóban így van. Az az ember, aki azt gondolja magáról, hogy ő mindent tud, általában sokkal kevesebbet tud, mint bárki más. Ugyanis minél többet tud az ember, annál inkább rádöbben arra, hogy mennyire keveset tud. Gondolj csak bele, mi a szakterületed? A tudományok? Gondolkozz csak el azon, hogy mennyi mindent tud, és még mennyi mindent nem tudta tudományokat illetően. Vagy ha azon belül a matematika a szakterületed. Bármilyen jól is ismered azt a területet, milyen sok minden van még, amit nem tudsz. Az én szakterületem a Biblia, és tudom, hogy mennyi mindent nem tudok még a Bibliával kapcsolatban. Az, amit tudok, elenyésző ahhoz képest, amit még nem tudok. És tisztában vagyok azzal, hogy olyan sok mindent kellene még tudnom, hogy a tudás begyűjtésére egy egész élet sem elég. Aki azonban azzal kérkedik, hogy mindent tud, semmit sem tud valójában, hiszen ha valaki azt gondolja, hogy ismer valamit, az még semmit sem ismert meg úgy, ahogyan ismerni kell. De ha valaki szereti az Istent, azt már ismeri az Isten. Ami tehát a bálvány áldozati hús evését illeti, tudjuk, hogy nincs bálvány a világon, és hogy Isten sincs más, csak egy. Mert ha vannak is úgynevezett istenek az égben, akár a földön, mint ahogyan sok isten és sok úr van, nekünk mégiscsak egyetlen istenünk az Atya, akitől van a mindenség. Mi is ő érte, és egyetlen úrunk a Jézus Krisztus, aki által van a mindenség, mi is ő általa. Pál tehát azt mondja, hogy igen, mi tudjuk, hogy ezek a bálványok semmit sem érnek, és hogy egy igaz élő Isten van, aki mindent teremtett, de hozzáteszi a 7. versben. Viszont nem mindenkiben van meg ez az ismeret, sőt, némelyek a bálványimádás régi szokása szerint a húst még mindig bálványáldozati húsként teszik, és lelkiismeretük, mivel erőtlen, beszennyeződik. S képzeld el egy pillanatra, hogy te Korintusban nőttél fel, úgyhogy mindvégig egy adott pogány bálványt imádtál. Ott voltál a szentélyben, amikor felajánlották a húst, azután pedig elkészítették neked, és te imádatod jeléül ettél belőle. Most azonban már Jézus Krisztus a te urad és megváltód, és most már pont a múltad miatt nagyon nehezedre esik elviselni azt a tudatot, hogy bálvány áldozati húst teszel most is, amikor a te urad már az élő Isten, Jézus Krisztus. Hívőként tehát most már ez bántja a lelkiismeretedet. Pál tehát az ilyen emberekre gondol, amikor azt mondja a 7. versben. Némelyek a bálványimádás régi szokása szerint a húst még mindig bálványáldozati húsként eszik, és lelkiismeretük, mivel erőtlen, beszennyeződik. Az étel pedig nem változtat Istenhez való viszonyunkon. Ha nem eszünk, nem lesz belőle hátrányunk, és ha eszünk, abból sem lesz előnyünk. Vagyis teljesen mindegy, hogy eszem-e ilyen húst vagy sem, ennek ugyanis semmi köze a lelkiségemhez, és semmi köze az Istenhez való viszonyomhoz. De vigyázzatok, hogy ez a szabadságotok valamiképpen megütközésé ne legyen az erőtlenek szemében. Mert ha valaki meglát téged, akinek ismereted van, amit a bálványtemplomban asztalnál ülsz, vajon nem fog-e erőtlen lelkiismerete felbátorodni arra, hogy ő is megegye a bálvány áldozati húst? Most képzeljük el, hogy én szabadnak érzem magam arra, hogy néha megígyak egy pohár martinit. Hadd tegyem hozzá, hogy nekem személy szerint már ekkor is rossz lenne a lelkiismeretem, de én csak magamról beszélek, mert nekem gyenge a lelkiismeretem ezen a területen. Tételezzük azonban fel, hogy néha napján jó lelkiismerettel el tudok fogyasztani egy martinit. De jár a gyülekezetünkben valaki, aki korábban alkoholista volt, azután megtért, és Isten megszabadította őt az alkoholizmusból. Az egyik nap, amikor besétál egy étterembe, a bárnál engem lát üldögélni, amint ott iszogatok. Az ember felismer engem, és azt gondolja, ha a lelki pásztorom iszogat, akkor én is nyugodtan megihatok egy pohárkával. Bár ő tisztában van azzal, hogy régen alkoholista volt, és vigyáznia kell ezen a területen, mégis iszik egy pohárkával, mert az én szabadságom láttán felbátorodik. Megteszi tehát, de nagyon rossz a lelkiismerete. Én persze mondhatnám, hogy nekem szabadságom van, de mégis a vesztét okozhatom ennek a gyengébb testvérnek azzal, hogy éltem a szabadságommal. Pál így folytatja. És így ismereteddel vesztét okozod erőtlen testvérednek, akiért Krisztus meghalt. Így aztán, amikor a testvérek ellen vétkeztek, és erőtlen lelkiismeretüket megsértitek, Krisztus ellen vétkeztek. Ezért tehát, ha az étel megbotránkoztatja testvéremet, inkább nem eszem húst soha, hogy őt meg ne botránkoztassam. Erről szól a szeretet, amely arra törekszik, hogy építse a másikat, miközben az ismeret felfúvalkodottá tesz. Nagyon érdekes dolog a lelkiismeret. Teljesen mindegy, hogy ki mit mond, a lelkiismeretünket nem tudjuk becsapni. Aki a lelkiismeretében úgy érzi valamiről, hogy az nem helyes, az bizony nem helyes, és jobban tennénk, ha hallgatnánk a lelkiismeretünkre, mert ha nem tesszük, komoly bajba kerülhetünk. Egyes pszichológusok helytelenül gondolkodnak, amikor azt hiszik, hogy az embereket lebeszélhetik bizonyos meggyőződésükről. Én sohasem törekszem arra, hogy valakit saját őszinte meggyőződéséről lebeszéljek. Inkább megpróbálom megállapítani, hogy valóban az egyén saját meggyőződéséről van-e szó, vagy inkább valami olyasmiről, amit valaki más erőltetett rá. Ha ezek alapján arra a következtetésre jutok, hogy valóban ez az ő saját személyes meggyőződése, akkor nem próbálom őt lebeszélni, akármilyen furcsa is legyen az a dolog. Ha tehát valakinek nagyon őszintén rossz a lelkiismerete valamivel kapcsolatban, akkor ne tegye meg azt a dolgot, mert a saját lelkiismeretünket nem tudjuk becsapni. Ha pedig megpróbáljuk, az komoly következményekkel és sok fájdalommal jár. Pontosan ezért nem kellene kérkednem a saját szabadságommal, és arra bátorítani az embereket, hogy ők is ezt tegyék, mert utána rossz lesz a lelkiismeretük, és esetleg eltávolodnak az Úrtól. Azzal tehát, hogy én kötöm az ebet a karóhoz, és mindenképpen élek a szabadságommal, esetleg a vesztét okozom egy testvéremnek. Ez pedig nem jelent szeretetben járást. Ezért mondja Pál a 13. versben, hogy ha az étel megbotránkoztatja a testvéremet, inkább nem eszem húst soha, hogy őt meg ne botránkoztassam. Ha tehát szeretetben járok, akkor arra törekszem, hogy másokat meg ne botránkoztassak. Hozzá kell azonban tennem, hogy ennek is vannak határai. Egyeseket már az is megbotránkoztat itt Amerikában, hogy az óceán partján a férfiak és a nők ugyanazon a helyen napoznak és fürdenek. És ők úgy érzik, hogy ezért bűn lemenni az óceán partjára. Ez azonban azt jelenti, hogy én sem menjek le az óceánra szörfözni? Nem. Ez azt jelenti, hogy akinek emiatt rossz a lelkiismerete, valóban ne menjen le az óceán partjára, és akkor engem sem fognak ott látni szörfözés közben. Itt azonban nem ilyesmire gondolok, hanem arra például, hogyha valaki nyíltan fitoktatja az ő szabadságát. Ha ezt tesszük, nem járunk szeretetben. Pál is azt mondja, hogy szabadok vagyunk? Igen. De szabadságunkat ne arra használjuk, hogy megbotránkoztassunk egy gyengébb testvért, hanem járjunk szeretetben. Jó dolog a szabadság, és jó dolog az ismeret, de vigyáznunk kell, mert az ismeret felfuvalkodottá tesz, a szeretet azonban épít. És igyekezzünk egymást építve szeretetben járni.